Az első dolgok ugye a liturgiának a kezdése után azok a könyörgések, ahol mindenféle, ezt békességek tényának hívjuk, mert a legtöbb könyörgés a békességéért van. A világ békességéért, az egyház békességéért, az én lelkemnek a békességéért. Kérem, egy nagyon fontos momentum egy liturgia végzésében az, hogy az emberben békesség legyen. Egy ideges világot élünk, ezt mindenki tudja. Rengeteg probléma van, társadalmilag is vannak problémák, migrációs probléma van, a szomszéddal van probléma, nagyon ideges világot élünk. Én azt gondolom, hogy amikor Krisztus a feltámadáskor megjelenik és bemegy a tanítványokhoz, az első dolga az, hogy azt mondja, hogy békesség nektek. Szóval akinek békessége van, annak sokkal jobban megy az élete, belül is fél és ideges. Tehát aki a békességet nélkülizi, annak az élete minden szinten sinni ezt. A szerelmei, a családi élete, az egyházközsége élete, kérem, az indulatosság és az idegesség ellen első számú kötelező gyakorlat küzdeni. És Krisztusban, a szeretet kapcsolatainkban, ha akarjuk és odafigyelünk, akkor megtaláljuk azt a békességet, ami sokkal jobbá teszi az életünket. Kihívások vannak, rengeteg létbeli, létfenntartási kihívások. Tudom, sok gond van. Gyerekeket nevelni is azért, az ember tudja, hogy mit jelent ez. Mi is nevelünk 5 gyereket, azért már lassan kinőnek a nevelhető korszakból, de azért ezek nagyon sok munkán, nagyon sok odafigyelés. De úgy gondolom, hogy ezek között azért az ember, amennyi terhe van, meg tudja találni azért azokat a kapcsolatokat, amelyek mindenképpen örömet és békességet hoznak az életébe. Úgyhogy a békességek téniával kezdjük, mert ez egy nagyon fontos momentum. Többször van ugye a liturgiában ez, hogy békesség nektek. Többször el van rejtve. Állandóan erre sarkaljuk legalább azokat a hívőket, akik ott vannak egy liturgiában, legalább ebben az egy órában próbálják már lenyugtatni magukban a világ összes idegességét. Ettől az életünknek a terhei, meg a kihívásai, meg a fájdalmai nem múlnak el. De az Isten elég nagy ahhoz, hogy az ember lelkében, a maga titokzatos módján legalább ebben a liturgiában, hogy tudjon találkozni Krisztussal az Eucharisztiában, elég nagy az Isten ahhoz, hogy békességet teremtsen, hogy megnyugtassa az embert. Érdekes volt, nyilván mindig visszatérek ehhez, de ugye éjszaka meghalt Miklós csütörtök este, szerda este, és akkor csütörtökön áldozó csütörtök volt, és a nagy éjszakai vérasztás után Szilviáig ott ültek a templomban, Szilvia meg a két gyerek. És azt mondta utána Szilvia, hogy nem tudja, mi történt, de teljesen megnyugodott ettől. Nyilván azóta is sokszor sírt, meg minden nap van valami fordulat, amire nem számítunk, így nehéz ma Budapesten egy normális temetést elintézni, de akkor is, tehát azt az Isten adja azt a békességet. Amikor egy néhány órája özvegy bemegy fiatalon a templomba, és őt megnyugtatja az Isten, ez nem a papnak az ügyessége, kérem. Az Isten bele tud nyúlni embernek úgy a lelkébe, hogy ott az indulatokkal és a keserűséggel szemben békességet és nyugalmat teremtsen. Hát ezért a békességek kérnia. Ugye itt van ez az áldott az atya, hát nyilván ez egy nagyon díszes evangéliumos könyv. A pap azt mondja, hogy bölcsesség igaz hívők ugye a kis körmenet végén. A életünknek minden szükséges bölcsessége ez evangéliumokban el van rejtve. Ugye ez a Jordánban álló Krisztus, amikor Krisztusnak a nyilvános életére kezdünk emlékezni a tanítói részben. Antifonákat éneklünk, ezek Zsoltár versek, ugye a békességek témája után. Az ősegyházi liturgiák azért, amikor már nyilvánosságra juthatott a kereszténység, akkor nagy körmenetekkel kezdték a liturgiát. Bejártak az egész falut, a községeket, a városokat, zászlókat vittek, és zsoltároztak végig. Tehát ki tudja, lehet, hogy 100 zsoltár verset. Volt egy refrén, amit mindig énekelt a nép, és volt egy előénekes, aki mindig egy zsoltár verset előénekelt, tehát nép válaszolt. Amíg egy városba jártak, addig 20 zsoltárt is el lehetett soronként végezni. Ugye a mi liturgiánkban ma már csak 3 antifona van, illetve 2 most. Fülöp püspökék ugye sok mindent próbálnak visszahozni az elvesztett hagyományokból, és legtöbb helyen ma már 3 antifonát énekelünk, lassan minket is utolérez, hogy a 2 helyet 3. Nyilván ez 1 perccel több, de legalább 3 antifonát közte könyörgésekkel azért illik végezni. Ezután az antifona éneklés után, nyilván ez a nagy körmeneteket itt már nem csinálunk Budapesten, hogy becsábítsuk az embereket azért egy imádságra, de ezek után van egy ének, amit folyamatosan éneklünk a zsoltárversek után, ez az Istennek egyszülött fia is igéje. Ki halhatatlan vagy, és a mi üdvösségünkért a Szent Isten szül, és mindenkor szül Máriától megtestesülni. Kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél Krisztus Istenünk, legyőztett halállal a halál, ki az Atyával és Szentlélekkel, hogy van tovább? Együtt dicsérendő, üdvözíts minket! A liturgiának a tanítói részében ott voltak a katekumenek, és a leghosszabb egyházi gyakorlat az volt, hogy egy keresztségre 3 évig kellett készülni. Ezeket a hittanulókat nevezték katekumeneknek, akik ott voltak a liturgiának ezen a tanítói részén, akkor is a már felépült templomoknak csak az előcsarnokában, mert a keresztelőtlen embert a hajóba nem engedték be. Így a keresztelő medence is még a templom előterében az egyik oldalsó részben volt, csak a keresztség után engedték be őket. Ez a liturgiának, ez a tanítói része nekik szól. Nyilván nem azt jelenti, hogy a már hívők és beavatottak nem van, nincsenek ott, nem lehet ezt elégszer hallani és újra tanulni, de ez a nekik szól, a katekumeneknek szól. Ez az imádság, ez az ének, amit eléneklünk, kérem, ez egy rövidített hitvallás. Mert ők már a nagy hiszekedjen a liturgiának az áldozati része, már nincsenek ott, előtt elküldték őket, de hogy legyen egy hitvallás nekik a tanítói liturgiában, az Istennek egyszülött fiainek ez a hitvallás. Mert ebben minden fontos dolog benne van. Istennek egyszülött fia is ígérje, aki született Máriától, halhatatlan vagy. Tehát minden fontos, az üdvözítő, minden fontos dolog benne van. Tehát ez a hívőknek, a hittanulóknak a hitvallása, ezután, ez alatt végzi a papa körmenetet, amikor körülviszi az evangéliumos könyvet a szentélyben, és aztán kijön vele a hajóba. Amikor az evangéliumot körülvitték, és körülvisszük ebben a liturgiában, ezt kisbemenetnek nevezzük, és ez a körülhordozott evangéliumos könyv, ez Krisztusnak a 3 éves tanítói körútját szimbolizálja. Az evangéliumon ott van Jézus minden tanítása és élete, és ezt visszük körül a templomhajóban, a szentélyben, a világban. Most Rómában voltunk 2 hete ugye egy püspök szentelésen, ahol a görög kollégiumnak a nagyon jóságos rektorát püspökké szentelték, és kinevezték aténi püspöknek, hogy most elköltözik Rómából 30 évi római létét után Aténba. Gyönyörű, nagyon jó ember, nagyon régen ismerjük. Azt mondja, hogy most itt összeszámolta, mert tudta, hogy mi megyünk erre a szentelésre, és összeszámolta, hogy 44-szer volt Magyarországon az ő görög kollégiumi rektorsága alatt. Mindenhova eljött, ha meghívták keresztelni, esketni, minden konferenciánkon itt volt, stb. Egy nagyon jóságos ember. Na, ezen a liturgián azért nem csak itt a szentélyben, ezek ki a Szent Pál bazilika, a Szent Pál bazilika megvan, az a bazilika, az összes pápa képe megvan festve, kérem, ezt körülhordozták az egész bazilikában. Tehát 20 perc volt csak az, mire megkerülték ott belül a templomot. Falakon kívül így van a Szent Pál. Na, ez a körmenet, tehát Krisztusnak a tanítói körmenete, és akkor beáll a pap, megáldja ezt a körmenetet, beáll középre, fölemeli a könyvet, és azt mondja, hogy bölcsesség az hívők. Megmutatja a hittanulóknak, hogy látjátok, ebben van minden, amit nektek tudnotok kell az Istenről, tudnotok kell Krisztusnak a tanításaiból, látni kell Krisztusnak az életét, ebben minden benne van, ami az életeteknek a megváltozásához kell. Ezután a kisbemenet és körmenet után elénekeljük az aktuális változó részét a liturgiának. Úgy vannak szopárok és kontákok az ünnepnek megfelelő, vagy csak a 8 hangú énektárból. Tehát ezt elénekeljük, ezek után, az énekek után van egy 3-szor szent leborulás. Ez a Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk, és ezután jön a kifejezett tanítói része a liturgiának, amikor a pap áldást ad, elénekünk egy prokimen verset, és utána egy felolvasás történik az apostolok cselekedetéből, vagy Szentpálnak valamelyik leveléből, és utána pedig felolvasunk egy szakaszt az evangéliumokból, és az evangéliumból felolvasott szakasz alapján tanítja a pap a népet, tehát prédikál. Ki sokat kikeresett, aki a 10-es misének a vesztese, az 25 percig hallgatja a papot. Megcsókolja a könyvet. És ez a tanító Krisztus, ugye, aki tanítja az apostolokat, így tanítja a pap tehetsége szerint a hívőket a liturgiában. Ezután kezdődik már a rákészülés a liturgiának a 3. részére, az áldozati részre. itt nyitja ki azt az antimenziont a pap, amiről beszéltem, tetszek látni, ugye ez az. Ez a Krisztus halotti leple, ami nagy, színes és díszes a húsvéti időszakban, ez viszont minden liturgiában ott van, legtöbbször az oltárterítők alatt, hogy ez lehessen 50 évig úgy használni, hogy nem koszolódik el. És akkor a nagy halotti lepen és ezen a kicsi halotti lepen is, ugye nyilván itt oszlávú van a felirat, nem itt görögül van a felirat, de az van mindig körülülve, hogy az istenfélő József levevén a fáról a legtisztább testedet, tiszta gyógyzsva göngyölé, és illatos szelekkel ellátva új sírba helyezé. Tehát kezdődik a liturgia azzal, hogy a pap félreteszi az evangéliumos könyvet, ez a harmadik rész, ezt a harmadik részt az áldozati liturgiának nevezzük. Tehát van az előkészület, az Krisztusnak a gyermekség története, van a tanítói része a liturgiának, ami a katekumeneknek szól, és van a harmadik rész, ami az úgynevezett hívőknek szól, akik már túl vannak a beavató szentségeken, megkeresztelkedtek és megbérmálkoztak. Na ez a nagyobb és színes, ami ott a Pócsi templomban van, hasonló milyen kis, csak a középen a kép nem így van kihímezve. Itt a hívők elkezdenek énekelni egy nagyon fontos éneket, az a bizonyos kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk. Tehát kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, és az elevenítő háromságnak háromszor szent éneket ajánlunk, tegyünk félre mostan minden földi gondot, mert a mindenek királyát fogadjuk, itt láthatatlanul környeznek az angyali rendek. Ez a kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, ugye ez arról szól, hogy itt mi készülünk arra, hogy az angyalokkal együtt imádjuk az Istent, a kerubok azok az angyalok, akik közvetlenül körülveszik ugye a szeráfokkal együtt az Istennek a trónját, és ezt az állandó dicsőítést végzik, és amikor azt mondjuk, hogy kik a kerubokat ábrázoljuk, azt is mondhatnám, hogy kik a kerubokat utánozzuk. Ugyanazt akarjuk csinálni, mint az angyalok az isteni liturgiában, imádni akarjuk az Istent. És az ének vége, hogy tegyünk félre mostan minden földi gondot. Itt azért eltelik több mint egy fél óra liturgiából, meg kell próbálni ebben a fél órában odafigyelve kitolni a világ gondjait, és meg kell próbálni ezt a tegyünk félre minden földi gondot. Semmi sincs fontosabb az embernek az életében, mint az, hogy Istenhez tartozzon. Ez a békességes időszakokban is nagyon fontos dimenzió az ember életében, és amikor krízis és válság van, akkor pedig különösen fontos, hogy az Istenhez tartozzon. Minden más csak egy járulék az életnek. Ezután a kerubének után megpróbálva félre tolva minden földi gondot, a pap elvégzi a nagy bemenetet. A kis bemenet az evangéliumos könyvvel való megkerülése az oltárnak és kimenet a hajóba, ez a nagy bemenet. A nagy bemenetnél megfogjuk az előkészített adományokat, kijövünk az egyik oldalajtán a királyajtónak, és kivisszük és szembeállunk a néppel, és megemlékezünk ugye a pápánkról, püspökeinkről, az egyháznak a híveiről és papjairól és mindenkiről. És ez a körmenet, amikor Krisztus jön azért, hogy az áldozatot bemutassa, hogy meghaljon a kereszten, akkor megy Krisztus harmadszor életében nyilvánosan Jeruzsálembe, és ezzel a körmenettel mi Jézusnak a világvasárnapi Jeruzsálembe történő bevonulását szimbolizáljuk. Tehát itt már Krisztus életének az utolsó hetéséhez érkeztünk, az előkészületi gyermekséget láttuk a három éves nyilvános tanítói körutat, és aztán pedig Krisztus életének az utolsó hetét, az áldozat hetét külön is megünnepeljük ebben az áldozati részben, kihozza az oldalajtón, megáll a néppel szemben az adományokkal, leteszi az oltára, és újra azokat a takarókat rakja föl, amit az előkészületen, csak itt a takarók egy nagy szimbólumot váltanak, mert míg az előkészületben Krisztusnak a bójáit szimbolizálták ezek a képek, az áldozati részben, ahol Krisztus életét adja, itt Krisztusnak a halotti lepleit fogja szimbolizálni. És ezekkel a halotti leplekkel takarjuk be, már az átváltozott kenyeret és bort is majd. És itt azzal kezdődik, hogy amíg ezt a kerubok éneket énekeljük, addig a pap kihajtogatja ugye azt a bizonyos antemenziont. Erről az elején beszéltünk, minden oltáron van ilyen, többnyire a terítő alatt, de a terítő fölött is lehet használni, és ebbe ugye ugyanaz a kép, mint a húsvéti nagy lepel, amit használunk, és ebbe van bevarva egy bizonyos erekje valamelyik szentnek a testéből. Ugye ezzel is a szentek közösségét akarjuk megelebeníteni, hogy igenis valamelyik bejelkezett szentnek az erekéi ott vannak minden oltáron. És itt elmondja a papa legszebb imádságait a liturgiák, egy imádságot elolvasok. Itt a hittanulókért is imádkozik az elején a papa, keresztségre készülőkért, van egy külön ima, amit mindig ezekért végez el, de igazából az egyik legszebb ilyen felkészítő imádságunk, amit sajnos a hívek nem hallanak, azért olvasom el most. Tehát senki sem méltó azokkal, ezt mondja kitártak azokkal a papot, mielőtt a nagyban mellett történik, senki sem méltó azok közül, akiket a testi kívánságok és gyönyörűségek lekötve tartanak, hogy hozzád járuljon, vagy közeledjék, vagy neked szolgáljon dicsőség királya, mert neked szolgálni nagy és rettenetes, maguknak a mennyei erőknek is. Mindazonáltal kimondhatatlan és mérhetetlen ember szeretetednél fogva, minden változás nélkül emberré lettél, és főpapunknak neveztettél. Mint a mindenek ura, átadtad nekünk ezen szolgálati és vérontás nélküli áldozat bemutatását. Mert Urunk Istenünk, Te egyedül uralkodod az égieken és földieken, ki kerub trónon hordoztatol, ki a Szeráfok ura, Izrael királya, egyetlen szent vagy, és a szentekben nyugszol. Kérlek tehát, ki egyedül vagy jó, és kegyesen meghallgatsz, tekints rám bűnös és méltatlan szolgádra. Tisztítsd meg lelkemet és szívemet a rossz lelki ismerettől. Szentelked elejével, tégy alkalmassá engem, ki az áldozó papírend kegyelmével felruháztattam, hogy ezen szent asztalod előtt álljak, és feláldozzam szentséges és szeplőtelen testedet és drága véredet. Mert meghajtott fővel járulok hozzád, és kérlek, ne fordítsd el tőlem orcádat, se gyermekeid közül ki ne zárj, hanem tégy méltóvá engem bűnös és érdemetlen szolgáidat, hogy ezen ajándékokat neked bemutassam, mert te vagy a feláldozó, és aki feláldoztatol, az elfogadó, és aki kiosztatol, Krisztus Istenünk, és téged dicsőítünk kezdet nélkül atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Azt gondolom, hogy ez egy csodaszép imádság. A kis imakönyvben meg lehet találni, azért néha érdemes ezeket a papi imákat is otthoni imádságunkban elolvasni. Amikor megtörténik ez az imádság, akkor jön a nagybemenet. Ez a nagybemenet Krisztus életének a jeruzsálemi bevonulását szimbolizálja. Ezt minden évben ugye külön is megünnepeljük világvasárnapon, és minden liturgiában a nagybemenetkor erre a jeruzsálemi bevonulásra gondolunk. Ugye Krisztusnak ez a bevonulása, ez húsvét előtt egy héttel van, tehát gyakorlatilag Jézusnak az utolsó napjait kezdjük élni a liturgiában, az utolsó hétnek az eseményeit. Van egy felszólítás, ugye, hogy szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk, és ilyenkor azért az ősegyházban mindenki mindenkivel békecsókot váltott. Ennek van még egy csökeménye a római egyházban, ott kezet fognak az áldozat előtt. Igazából itt mindenki mindenkivel kibékült. Ugye tessenek megfigyelni, hogy egy liturgia során hányszor van békességre, meg szeretetre való felszólítás. Minden áldás. Tehát aki a lelkéből nem tudja a napi háborgásokat kiirtani, az nem tud figyelni a liturgiában, és nem válik alkalmasára, hogy Krisztussal az oltári szentségben találkozzon. Rengeteg háborgásunk van, rengeteg belső békétlenségünk van, konfliktusaink vannak, anyagi nehézségeink vannak, betegségeink vannak, gyászaink vannak, mindenféle dolog háborog az embernek a lelkében, és azért kapjuk ezt a rengeteg békességre való felszólítás és áldást, hogy az Isten valahogy teremtsen bennünk békességet. Hogy Krisztusnak ezekre a szent titkaira oda tudjunk figyelni. Hát ez csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy jó, hogy igazából teljesen nem tudjuk felfogni az Eucharisztiának a titkát. Ha az ember igazából fel tudná fogni az Eucharisztiának a titkát, sosem merne áldozni. Sose. Tehát az embernek mindig van annyi sár a fején, hogy ha az Istennek ezt a szentségét ott valóságosan át tudná érezni, megérteni, felfogni, akkor mindig méltatlannak tartanánk magunkat ahhoz, hogy Krisztussal így találkozzunk. De azért ott van a vigasztaló Krisztus életében, hogy ő nem csak a jókért halt meg, sőt elsősorban a gazemberekért halt meg, és ha a gazembereknek odaadta a testét, akkor valószínűleg nekünk is odaadja. Ennyi vencségünk és vigasztalásunk van, hogy azért Krisztus szívesen adja magát. Na ezt a békecsókot, ezt a kibékülést az emberek, amit tesznek egymás között, ezt a pap rácsókolja az előkészített adományokra. azt mondja, hogy szeressük egymást, egyetértőek valljuk, és akkor még meg mondja, hogy az Atyát, a Fiút és a Szentléket, az egyvalóságú Szent Háromságot, és rácsókolja a népnek a békességét, ami egymás között megszületik, ezt rácsókolja ezekre az adományokra, kifejezzük Krisztus felé, hogy igen, mi békességben oda akarunk figyelni a te kínszenvedésedre és önfeláldozásodra. Szeretlek téged, Uram, én Istenem, az Úr az én erősségem és oltalmam. Na és akkor itt van a hitvallás. Itt volt, mert ezután a rácsókolás után van az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk, hittanulók elmennek, maradnak a megkeresztelt hívők, és azért azt tudni kell, hogy az ősegyházban, aki ott maradt a harmadik részen, ott nem volt olyan, hogy akkor méltónak érzem magam, áldozok, nem, akkor nem. Tehát ott, aki ott maradt a hívők, az mindenki áldozott. Ebből nagy keveredések voltak az ősegyház idejében, különösen a bűnbánat kapcsán, mert ugye a felnőtt korban 3 évig készült, megkeresztelkedett, az apostoli szakasz, mi is a rómaiakból minden keresztelésnél felolvassuk, aki megkeresztelkedett, meghalt a bűnnek, az azt jelenti, hogy többet az bűn nem követel. És akkor jöttek ezek a dolgok utána, hogy ha valaki 3 évig meggondolta, megkeresztelkedett, mégis bűnt követett, akkor kizárták az egyházból. Aztán rájöttek arra, hogy azért előbb-utóbb mindenki belebukik valamibe, aztán volt egy ilyen, hogy na még egyszer a keresztség utáni bűnöket meg lehet bocsátani, kizavarták az előtérbe, síróknak hívták őket, és mondjuk rászabt nyilvános gyónás volt, ki kellett állni a közösséggel, és el kellett mondani, hogy ezt meg ezt követtem el. És ott azok hívek megállapították, hogy oké, akkor 7 évre kimész a 7 évre, kimész az előcsarnokba, azért hívták őket síróknak, mert sírva könyörögtek minden bemenőhöz, hogy imádkozzatok értem, hogy az Isten bocsássa meg a bűnemet. Keresztség utáni egyetlen bűről beszélünk. Na mondjuk az is érdekes lenne, ha a nyilvános gyónás lenne, ott kiállnánk középről, a rózsák terén elmondanánk, hogy milyen sarak csúsztak be, úgy azért érdekes lenne ezt úgy közösség előtt elmondani. Na aztán rájöttek, hogy hát azért ez még többször is előfordul, szóval szépen lassan alakult ki, hogy hányszor lehet megbocsátani, míg ki nem alakult az a gyakorlat, hogy fülbegyónás van, tehát a szekrény, a gyóntatószék. Nem kell kiállni a közösség elé, és akárhányszor a bűnbánatunk alapján az Isten irgalmas, és megbocsátja a bűneinket. Tehát elküldték a hittanulókat, és itt mondjuk a nagy hitvallást. Azt mondtam, hogy vannak párhuzamosságok az igla liturgia meg a szentségi liturgia között. Amikor a kör kisbemenetet csinálja a pap, akkor éneklik a hittanulók azt az éneket, ami az ő rövidített hitvallásuk. Minden fontos dolog benne van, ami a nagy hitvallásban részletesen benne van. A kisbemenet alatt énekeljük, amíg a pap körben, hogy Istennek egyszülött fia és igéje, ki halhatatlan vagy, a mi üdvösségünket Szent Isten szül és mindenkor szűz Máriától megtestesültél, emberré lettél, megfeszítettél, ki fölment a mennybe, tehát minden fontos részlet ebben a kis hitvallásban benne van, hogy a hittanulók, akik készülnek a keresztségre, nehogy már úgy menjenek el, hogy nem vallották meg a hitüket. Tehát 2 hitvallás van, az egyik az a kicsi, ez meg itt a nagy teljes hitvallás, a Nicea konstantinápolyi hitvallás, amit 325-ben raktak össze nagy részt, és 381-ben Kalkedonban még a Szentlélekről részül hozzák, Szentlélekről szóló részeket hozzátették, és azóta kérem ezt majd az egyház. Kevés olyan dolog van a világban, amit 1600 éve változatlanul van ez a világ. Kevés ilyen dolog van a világban. Ideológiák jönnek és mennek, a hitvallás pedig marad. Nyilván arról is beszéltünk, hogy ezek nem azért tévedhetetlenek ezek a tanítások, mert ilyen okosak voltak az akkori püspökök és pápák, hanem azért, mert a Szentlélek garanciáját bírták, hogy tévedéseket ne tanítsanak. A hitvallás után azt mondja a pap, hogy emeljük föl szívünket, adjunk hálát az Úrnak. Ez a méltó és igazságos. Imádni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, az elevenítő és osztatlan Szent Háromságot. És ez alatt a pap mondta egy imádságot, amit szintén szeretnék felolvasni, ez is egy nagyon szép imádság, amíg mi énekeljük, hogy méltó és igazságos. Méltó és igazságos téged magasztalni, téged áldani, téged dicsőíteni, neked hálát adni, téged imádni uralkodásod minden helyén, mert te vagy a kimondhatatlan, kifürkészhetetlen, láthatatlan, megfoghatatlan, örök és változhatatlan Isten. Te is a te egyszülött fiad és a te szent lelked. Te bennünket a nem létből létrehoztál, és miután elestünk, ismét fölemeltél, és nem szüntél meg mindent teljesíteni, amíg a mennyekbe föl nem vittél, és jövendő országodat nem ajándékoztad nekünk. Mindezekért hálát adunk neked egyszülött fiadnak és szent lelkednek, ránk árasztott összes nyilvános és nem nyilvános jó téteményeidért, melyekről tudunk és amelyekről nem tudunk. Hálát adunk neked ezen szent szolgálatért is, melyet kezünkből elfogadni méltóztattál, noha neked az arkangyalok ezrei, az angyalok milliárdjai, a hatszárnyú, sokszemű, fellebegő, szárnyas kerubok és szeráfok szolgálnak. És ennek az imának halljuk a végét, győzelmi éneket énekelvén, kiáltván, hangoztatván és mondván. Tehát az angyalokról beszél az imádság, és ezek az angyalok végzik ezt a liturgiát, és itt lépünk be mi is ebbe a liturgiába, győzelmi éneket énekelvén, kiáltván, hangoztatván és mondván. Szent, szent, szent a seregek ura. Éneklik az angyalok, és éneklik a hívők az egyházban. Itt ér össze. Igazából a mennyei liturgia, a győzelmi éneket énekelvén itt leveszi a csillagot a diszkoszról, és itt történik a másik legszebb, a harmadik legszebb imádsága a liturgiának, amit néha mondunk egy-egy liturgiában, de az énekes liturgiában mindenképpen csak csöndben mondjuk. Ezekkel a boldog seregekkel ember szerető uralkodunk, mi is kiáltjuk és mondjuk. Szent vagy és legszentebb, te a te egyszülött fiad és a te szent lelked. Szent vagy és legszentebb és magasztosad a dicsőséget, ki világodat úgy szeretted, miképp egyszülött fiadat adtad, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azon éjjel, melyen átadott, vagy inkább önmagát adta át a világ életéért, szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe vevé a kenyeret, hálát adván, megáldván, megszentelvén, megtörvén, és apostolainak adá mondván. Tehát itt megáldjuk többször keresztalakban a kenyereket, és ugye itt vannak az alapítás szavai, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, mely életetek és sokakért megtöretik a bűnök bocsánatára. És a kehely fölött az alapítás szavai, ígyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetségé, mely életetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. És a végén a fölajánlás. Eddig jutottunk a liturgiában, úgyhogy a harmadik részt a következő alkalommal fogjuk befejezni.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Máté evangéliumából a főparancsról szóló tanítást hallgassuk meg, azután pedig Legeza József atya gondolatait. Akkor, amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította Jézus, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben? Ő azt felelte neki: Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.
Kedves testvérek, ha az ember a városban jár, és üzemek mellett viszel az útja, kiírásokat lát. Betonított munkást, lakatost, stb. Fölveszünk. Ha valaki bemegy, megtudja, mi lesz a dolga, és azt, hogy mennyit adnak érte. Van egy láthatatlan kapu, amely az Isten országába vezet, ami már itt a földön is valamilyen formában köztünk van. Itt, ennél a láthatatlan bejáratnál megtudjuk, mit kell tenni, hogy beléphessünk. A mai evangélium erről szól, a fő tennivalóról, a kettős fő parancsról. Mindannyian érezzük, hogy a mai embere nem vitamin hiányban, hanem szeretet hiányban szenved. Jól esik a rádiót hallgatni, a tévét nézni, az újságot olvasni, amelyből megtudjuk, hogy milyen jól élünk, milyen magasak a fizetések. De ez az általános paradicsom tele van apró poklokkal. Jó, jó a szép, kényelmes lakás, a jó ruha, a finom ételek, de sokan szenvednek szeretet hiányban. miután belesüppednek a kényelmes foteljeikbe, vagy benyomják a luxus autójukba a sluszkulcsot, néha könnyeikkel küszködnek emiatt. Pilinszky írja, bármilyen gyönyörű is a világ, az olnál is szűkösebb. Teszek, veszek, korán jövök, elkések, kő, fa, ház. És aztán belép valaki, ami van hirtelen kitárul, elég a jelenléte, a mosolya, és a dolgok jellé nem esednek. A világ otthonommá válik. Az elviselhetetlen elviselhetővé. Erre van szükségünk. Minden jó dolgunk, bőségünk közepette is el tudunk képzelni még több szeretetet. A szeretetből sohasem elég. Az embernek egy dologra van szüksége valakire, aki valóban figyelembe veszi, fontosnak tartja. Nehéz és ritka dolog. Csak nem csoda. Valahol fontos vagyok, jegyeznek a tőzsdén. Valakinek a tenyerébe vagyok írva. Ezért szent a család. Ott megtapasztalunk valamit a mennyországból. Nem elhalmozásról van szó. Van ilyen jelenség is, ami egyfajta hamis szeretet, csalás. Kísértetiesen hasonlít a szeretethez, amikor valakit elhalmozok ajándékokkal, minden igényét kielégítem. Jó szavakban sincs hiány. Idézőjelben mondom, gyakorlom vele a szeretetet, a szeretet cselekedeteit. Amit csak akar, mindent megteszek, de nem szeretem. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg, osszam el bár a vagyonomat is a szegényeknek, vessem oda a testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Éreztük-e már ezt az idézőjelben vett szeretetet? Megtesz mindent a másik, de érezzük, nem szeret. De hányszor tesszük ezt meg mi is, szüleinkkel, testvéreinkkel, rokonainkkal, menyünkkel, vejünkkel, akiket így befagyasztunk, hogy ne tudjon semmit sem mondani, megteszünk nekik mindent, de nem szeretjük őket. Néha azért valaki részt üt a zárt világba egy mosolyjal, egy jó szóval és a nap kisüt. A távolságot, ami köztünk van, át kell lépni. Tóth Árpád egyik este ablakában áll, és gyűjti szemébe a csillagok sugarát. Elgondolkodik azon, hogy mennyi billió kilométerről, fényévről érkezik a fény. Milyen jeges kopár úton haladt, évekig mi ideért, s célba ért. Talán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millió árvaság, hogy sohasem találkoznak. Talán nekünk is vannak ilyen távolélő társaunk. Ó barátság, ó jaj szerelem, jaj az út lélektől lélekig. Küldjük a szem csügget, sugarát, és köztünk roppant űrlakik, írja. Ó, hagyjuk ezt a romantikus szöveget, ágál bennem valami. Ki az, aki manapság kimutatja a szeretetet? Csak a részeg, az öreg, a gyerek, vagy a gyagya, az nem úri. Ki az, aki napjainkban önfelettem, minden számítás nélkül szeret? Ki az? Én szerintem az, aki érzi magát valakinek, akiben nincs kisebb rendűség érzés. A mennyei atya szeret minket így, mert hatalmas, a szeretet nem fosztja ki, csak gazdagítja. Az ember sem fosztja ki a szeretet, hanem naggyá teszi, mint a gödröt. Minél több földet lapátolnak ki belőle, annál nagyobb lesz. Minél jobban szeret valaki, annál nagyobb lesz. Gondolkodni jó, imádkozni szép, szeretni minden, mondta Szent Ágoston. Semmi más, csak a szeretet mentheti meg az embert. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.